Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünknek a megáldása, megszentelése is az Úrtól van. Hallgassátok meg az ő igéjét, amint az írva található a 63. Zsoltárban, Dávid Zsoltárában a következő képpen.
Ó Isten, Te vagy Istenem, hozzád vágyakozom. Utánad szomjazik lelkem, utánad sóvárok testem, mint kiszikkadt, kopár, víztelen föld. Így nézek rád a szentélyben, hogy lássam hatalmadat és dicsőségedet. Mert szereteted az életnél is jobb, ajkam téged dicsőít. Ezért téged áldalak, amíg élek, nevedet imádva emelem föl kezem. Mintha zsíros falatokkal laktam volna jól, úgy újjong az ajkam, és dicsér a szám. Fekvőhelyemen is rád gondolok, minden őrváltáskor rólad elmélkedem. Mert te voltál a segítségem, szárnyad árnyékában újjongok. Ragaszkodik hozzád lelkem, jobboddal támogatsz engem. De akik pusztulásomra törnek, a föld mélyébe kerülnek. Kardélre hányják őket, sakálok eledelévé lesznek. De a király örül Isten előtt. Dicséretet mondanak, akik rá esküsznek. A hazugok szája azonban bezárul.
Gyertek, imádkozzunk! Dicsérünk téged, Istenünk, azért, amért gondoskodsz mi rólunk. Köszönjük, hogy testi-lelki szükségeinket betöltöd, följebb, mint ahogy azt mi elgondolnánk, vagy megsejtenénk. Köszönjük azt a szeretetet, amelyik nem szűnik meg hűségesnek lenni mi hozzánk. Köszönjük, hogy nem bűneink, nem érdemeink szerint cselekszel velünk, hanem kegyelmességed szerint, azért, mert te magad vagy a szeretet és az irgalom. Köszönjük, hogy igazságodnak érvényt szerzel, és ezt úgy teszed, hogy ebben ne belepusztuljunk, hanem mi magunk is megigazuljunk. Urunk, segíts meg, kérünk, mert nélküled elveszettek vagyunk, akármilyen rendezett is az életünk. Segíts meg, kérünk, mert belülről üres az életünk, és nem tudjuk megtartani az életet, akárhogy is vesz körül minket az élet, akárhány gyermekünk van, akár mi mindent tudunk megtenni, egyedül te vagy az az élet, aki megtart bennünket életben és halálban, egészségben és betegségben, jóban és rosszban. Urunk, ha te nem vagy velünk, akkor olyan, mintha a nap nem kelt volna fel. Nyisd meg, kérünk a szemünket erre, hogy lássuk, mennyire rád utaltak vagyunk, de még inkább azért könyörgünk, hogy tégy szabaddá befogadni téged, hogy egészen a tiéd hadd legyünk. Járját kérünk, Urunk Istenünk, Jézus Krisztusért. Amen. Az Isten igéjét, amelyik alapján hirdetni kívánom az ő üzenetét ma közöttetek, János evangéliumának 7. fejezetéből olvasom. János evangéliuma 7. fejezetének 37., 38. és 39. versében. A padokban levő Bibliában ez az 1146. oldalon található. Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott: ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ezt pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. Foglaljuk el a helyünket. Hadd tegyem ma elétek azt a kérdést, hogy milyen a hívő élet. És van, hogy találkozom emberekkel, és nem ismerjük egymást, és kiderül, hogy református lelkész vagyok, és sokféleképpen reagálnak erre, de azok, akik vannak olyan emberek, akik erre úgy reagálnak, hogy elmosolyodnak, és az arcukon ott van az az elvárás, hogy itt csupa szép és csupa jó dolgot fogok ettől az embertől hallani. Amikor ő majd magáról mesél, akkor minden szép lesz, ott minden jó lesz, ott minden igaz lesz, minden rendben lesz, tiszta lesz. Érzem az elvárást, hogy így kellene református lelkészként élnem. És belenézek ebbe a János evangéliumának a 7. fejezetébe, és egy egész másfajta életet látok, ami engem felszabadít, és gondolom, hogy nem egyedül vagyok ezzel az életérzéssel, hogy keresztényként várnak tőlünk valamit, aminek nem tudunk megfelelni, mert nem olyan a valóság. És nézzük az igét, és abban találkozunk azzal, amit valóságosként meg is élünk. Mert ha Jézusra nézünk, hogy milyen Jézus élete, aki igaz, aki tiszta, aki jó, akkor azt látjuk, hogy ez a 7. fejezet egy borzasztó zaklatott fejezet. Jézust gúnyolják családon belül és családon kívülről, Jézus üldözik. Jézus fölmegy az ünnepre, de nem is nyíltan megy föl, hanem titokban, magát rejtve. És én azt gondolom, hogy sokkal reálisabb az a kép, amit itt látunk az evangéliumban, hogy mit jelent Istenhez tartozni, Jézus követőjeként élni. 3 olyan érzést szeretnék aláhúzni ebben a fejezetben, amelyik ott van, és amelyik gondolom, hogy mindannyiunk életében ott van, a bizonytalanság, a szomjúság és a félelem. Mert ez a 3 ott van. Ebben a fejezetben is ilyennek látjuk a reálisan a keresztény életünket. Először a bizonytalanságról. Bizalmat adni valakinek az nem kis dolog. Megbízni a másikban, engedni, hogy meghatározzon gondolkodásmódomban, döntéseimben, életvezetésemben, de még az időbeosztásomban nem kis dolog. Hát aki Isten útján szeretne járni, mindezt odaadja Istennek. Tudjuk jó, hogy ezt jelenti Istenhez tartozni. Isten az Úr, én meg az ő gyermeke, követem és megyek, amerre ő vezet engem. Hogy mikor mit csinálok, az nem egyszerűen az én döntésem, igazodom ő hozzá, vezet engem. Így aztán az időbeosztásunk sem egészen a magunké. Mit csinálsz vasárnap délelőtt? Hát templomban vagyok. Miért vagy templomban? Mert olyan szép napsütés van, hogy ki kell mozdulni otthonról, és kedves emberek közé akarsz menni, vagy azért mész templomba vasárnap is, mert az az Úr napja. És hozzá tartozom, az életemnek ez a ritmusa, hogy megyek Isten tiszteletre. Ahogy Isten elénk adta ezt a 10 parancsolatban. És sorolhatnánk még az ehhez hasonló döntéseinket. Isten kezébe adni magunkat nagyon nagy bizalmat kér. Óckodik az emberettől. Óckodik, hogy mindent az ő kezébe tudjon adni. Nagyon nehezen engedünk oda mindent az ő kezébe. De amíg nem az ő kezébe van mindez letéve, addig is nagyon sok mindenkinek adjuk oda a bizalmunkat, és engedjük meg, hogy meghatározza az életünket, a döntéseinket. Hadd mondjak néhány, 2 végpontot szeretnék mondani, aztán középen nyilván majd behatároljuk, hogy pontosan mi hol is vagyunk. Az első egy idős és mogorva ember, akinek 25 lakat van az ajtaján, és aki senkit nem enged be az ő lakásába, és nem is nyitja ki az ajtót, az ajt becsukott ajtón keresztül kiabál, mert mindenki rossz, mert mindenki ki akarja őt használni. Mert mindenki lopni akar tőle, mert mindenki csak elvenni akar. Ez az egyik szélső érték. Teljes bizalmatlanság a környezettel szemben. Nem engedek senkinek semmit, belépni se, nem teheti be a lábát se az életembe, nem határozhat meg semmi, nem adhat el nekem, nem kérek szórólapot, nem kérek semmilyen ajánlatot. Nem akarok kapcsolatba lenni, mert félek. Ez biztonságosnak tűnik ez az élet, hogy nem engedek be senkit. De a 25 lakat azért az 25 lakat, az a magánynak az árai, amit olyan jó lenne azért kinyitni. Olyan jó lenne bízni valakiben, ha tudnánk, ha engednénk, ha lehetne. Megyek a másik oldalra. Egy lelkes kamasz, aki mosolyogva indul el az életbe, és azt gondolja, hogy hát ezek a felnőttek nem tudják, hogy hogy kell élni. Én mosolyogok mindenkire, és mindenki mosolyogni fog rám, mert ez az élet jó. Mert ebben az életben annyi minden van, amit föl lehet fedezni, ki lehet próbálni, annyi minden jó van, és én jót akarok adni, és azt gondolom, hogy majd jót is fogok kapni viszont. És elindul boldogan, szögdelve ebbe az életbe, mosolyogva ebbe az életbe, és nagyon hamar sebesülten érkezik haza. És majd keres egy olyan menedéket, ahol igazán elfogadják, és nem kihasználják. Ahol nem elveszik azt, ami az övé. Annyi mindent nem tud még ez a kamasz, és boldogan indul el az életbe, de nem tudja sem a veszélyt, ami leselkedik, sem önmagának az értékét, hogy mit tesz kockára. Most csak sokszor a fájdalmainkon keresztül tapasztaljuk meg. Elzárkózva, boldogan, mindent adva, és valahol a kettő között élünk mindannyian, és ez nem életkor függvénye, inkább a tapasztalataink függvénye, hogy valahol bizalmatlanul megyünk, kontrollálunk, ellenőrzünk, félünk, lassan engedjük oda magunkat a másiknak, és közben szomjazunk valami igazi kapcsolatra és igaz szeretetre. Tudja Isten, hogy ilyen az élet. És itt szólít meg bennünket, és itt lép mellénk Jézus. Felszabadító látni János evangéliumának ezt a 7. fejezetét, ahol azt látjuk, hogy Jézus pontosan azokban a helyzetekben van, amiben mi is vagyunk mindannyian. Jézus lögdösik, sokaságban van, tömegben van, és kap jót is, rosszat is. A családból, amit kap, hát amilyenek a testvérek szoktak lenni, cikizik egymást, gúnyolják egymást, húzzák. Ezt látjuk ebbe a fejezetbe. Jézus, te annyira nagy dolgokat csinálsz, hát ne itthon gyakoroljál már. Ha szét tudod választani a vizet, hát akkor ne a fürdőkádat csináld, hanem menj a Genzáreti tóra. Menj oda, ahol látnak téged, hadd lássanak téged. Miért nem mész föl az ünnepre? Ők mennek föl Jeruzsálembe, hogy ünnepeljék az egyiptomi szabadulást, a pusztai vándorlást, ahogy Isten gondoskodott róluk. Jézus, te miért nem jössz? Mutasd már meg magad, testvérek egymás között. Jézus elhárítja, aztán mégis fölmegy. És úgy megy föl az ünnepre, hogy inkognitóban. Borzasztó furcsa így látni őt. Furcsa Jézust látni úgy, amint nem tudom, csukját húz a fejére, vagy hogy rejti el magát, hogy ne ismerjék föl, vagy elbújik egy oszlop mögé, mikor ismerősökkel. Tehát nem tudom, hogy hogy csinálja, de titokban megy föl az ünnepre. És furcsa látni Jézust ebben a szerepben, hogy ő így megy, és haj, mindenfélét a sokasságból, mindenféle indulattal találkozik, nem is lesz véletlen és alaptalan, hogy ő így megy az ünnepre. 40. verstől olvasom az evangélium szavait. A sokasságból azok, akik hallották ezt az igét, ezt mondták, valóban ő a próféta. Mások így szóltak, ő a Krisztus. Többen pedig ezt mondták, csak nem Galileából jön el a Krisztus. Nem azt mondta-e az írás, hogy Krisztus a Dávid magvából és Betlehemből jön el, abból a faluból, ahol Dávid élt? Ellentét támadt tehát miatta a sokasságban. Némelyek közülük el akarták fogni, de senki sem vetette rá a kezét. Van, aki nagy reményeket fűz hozzá, van, aki gúnyolódik vele, mások értetlenül állnak, megint mások el akarják fogni és le akarják tartóztatni. Ő pedig magát adja ebben a helyzetben is. Vállalja a lögdösődést, vállalja a meg nem értettséget, vállalja a bizonytalanságot, ami őt körülveszi. Olyan jó látni, hogy Isten ezen az úton jár, és adja magát nekünk is. Amit tesz, Jézus mindig jelként teszi. Azt szeretné, hogyha tisztulna ez az értetlenség, ami őt körülveszi. Ha az emberek értenék és ismernék, hogy ki ő. Amit csinál, sohasem légből kapott. Az mindig túlmutat, ahogy az 5000 ember megvendégelése nem a kenyérről szólt, hanem a pusztai vándorlásról, ahogy az Isten gondoskodott a népéről, most ugyanaz az Úr van itt. És amikor Jézus föláll az ünnepen, az ünnep végén, miközben már mindenki kereste és lemondott róla, hogy találkozni fog vele, akkor Jézus mégiscsak előáll, és nagy hangon azt mondja, hogy aki szomjazik, jöjjön én hozzám és igyék. Ez sem először hangzik el a Szentírásban. Az Úr ugyanúgy szól most is, ahogy annak idején is szólt, ahogy Ézsaiás meghirdette már ezt, hadd olvassam az 55. fejezetének, Ézsaiás könyvének, abból is az első 7 versét. Ti szomjazók, mind jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek. Jöjjetek, vegyetek és egyetek, jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért, nem fizetségért. Miért adnátok pénzt azért, ami nem kenyér? Fáradozásotok jutalmát olyanért, ami nem lehet, amivel nem lehet jól lakni. Hallgassatok rám, és finomat ehettek. Élvezni fogjátok a kövér falatokat. Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám. Hallgassatok rám, és élni fogtok. Örök szövetséget kötök veletek, mert a Dávid iránti hűségem rendíthetetlen. Tanúvá tettem őt a népek között, fejedelemmé és parancsolóvá nemzetek fölé. Te pedig olyan népet hívsz, amelyet nem is ismersz, olyan népek futnak hozzád, amelyek nem ismertek. Istenednek, az Úrnak dicsőségére, Izrael szentjének dicsőségére, hogy fölékesítsen téged. Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a bűnös és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Aki szomjazik, jöjjön én hozzám, és igyék, mondja Jézus, és ugyanazt mondja, amit Ézsaiás próféta által Isten mindig is hirdetett, hogy a szomjazókat ő az, aki jól tudja tartani. És olyan jó ezt látni, hogy az emberek találgatnak, hogy honnan kéne eljönni ennek a Jézusnak, hogy ő legyen a Messiás. Miből ismerjük fel, hogy ő az, akire rábízhatjuk az életünket? Honnan tudjuk őt? Melyik városban kell születni? Názáretből jön, de hát nem Betlehembe kellene megszületni? Én azt hiszem, hogy nem úgy állunk jól hozzá ehhez a fejezethez, látva az emberek bizonytalanságát, kérdéseit, hogy rábízhatják-e magukat Jézusra. Hogy ilyen nagy büszkén és gőgösen, ó, hát ezek nem ismerik a történetet. Hát minden gyerek tudja nálunk, hogy Betlehemben született, hát a karácsonyi történet, hát a pásztorok, hát a királyok, hát mindenki tudja nálunk, ezek hogy nem ismerik. Nem ez a jó hozzáállás. Mert Jézus nem így van az emberek között, nem kioktatja őket, hogy ti nem tudjátok, hanem ott áll, adja magát, hagyja, hogy lögdössék, hagyja, hogy gúnyolódjanak, mert adni akar. Mert hívni akarja őket, mert szeretné tisztázni a félreértéseket, hogy valóban Istenhez találjanak az emberek. Ha mi ma olvassuk ezt a fejezetét a Szentírásnak, akkor több üzenete is van számunkra. Azok számára, akik még nem merik rábízni magukat Istenre, akik még csak kóstolgatják, hogy tényleg ő az, hogy tényleg igaz ez a kereszténység, azok számára az a bátorító üzenet van, és hadd hirdessem ezt, hogy merj kérdéseket feltenni, és merj azoknak utána járni, mert Isten akarja, hogy megismerd. Mert Isten akarja, hogy ő megismerhető legyen, és segít tisztázni a félreértéseket. Nem Názáretben született, hanem Betlehemben, úgy, ahogy az írások mondják. Merj utána járni, meg lehet érteni, meg lehet ismerni Istent. Azok számára pedig, akik otthon vannak, akik úgy gondolják, hogy Isten mellett vannak, és Istennel élnek, azokat pedig hadd hívjam arra, hogy ne megbotránkozz a másik értetlenségén, hanem ahogy Jézus engedte magát lögdösni, és válaszol a kérdésekre, és oszlatja a homályt, tedd ugyanezt. Ha te tudod, hogy ki ez az Isten, ha te tudod, hogy hogy kell válaszolni arra a kérdésre, akkor állj oda a másik ember mellé, ne ítélgesd. Ne fentről nézz rá, hanem válaszolj neki. Készítsd az utat, hogy megismerje Istent, hogy azt, amit az értelem számára megválaszolható, válaszold meg, hogy odaérjen, hogy ne tévelyegjen, hogy ne a bizonytalanságban járjon. Segítsd őt. És ez nem csak szó, mert a tétje az, hogy rábízzuk-e magunkat Istenre, hogy engedjük-e, hogy ő legyen az Úr az életünkbe. Ez nem csak szó, ez nem csak tárgyi tudás, ez az, ahogy a gyülekezet éli a maga közösségét. Ha valaki bejön és okos válaszokat kap, de azt érzi, hogy szeretetlenség van köztünk, akkor megérti az üzenetet. Sok okos ember van itt, de nincs benne a szeretet. Nem merem rábízni magam arra az Istenre, akinek a népe nem tud szeretni. De ha azt érzik, hogy szeretet van, és elfogadás van, és jó ide jönni, ezt az üzenetet fogja érteni. Ezek az emberek értik, hogy honnan jövök. Akarnak nekem segíteni, hogy válaszokat találjak, és de ettől függetlenül is jó köztük lenni. Mert jó a levegő, mert olyan van itt, amit máshol nem találok meg. Mert szeretnék szeretve lenni, és én is adni, és azt látom, hogy ők ezt élik. Válaszok, de életforma is, amivel segítjük a bizonytalankodó embereket. Másodszor a szomjúságról, ami nyilvánvaló ebben a fejezetben. Jézus így áll föl, és így kiált bele ebbe a sokasságba. Ha valaki szomjazik, jöjjön én hozzám, és igyék. Mert érezzük, hogy kell valami ebbe az életben, ami egyébként olyan üres tud lenni. És sok mindennel tudjuk ezt a szomjúságot oltani az életünkben. Ha a fiatalokat nézem, akkor azt látom rajtuk, hogy nagyon képbe vannak azzal, hogy mi történik ebbe a világba, hogy melyik film mikor fog kijönni, milyen színészek játszanak benne, milyen különleges technika van benne. Annyira értelmesen tudnak beszélni ilyen jelenségekről, mint egy film. Az ember tátva áll és nézi, hogy mennyi mindent tudnak. Mennyire fontos nekik, és ugyanezt lehetne mondani a koncertekkel, a fesztiválokkal, a zenészekkel kapcsolatban. Hogy mennyire fontos, hogy mennyire abban élnek, s ha ott volt valaki, viseli magán a karszalagot, nem vágja le, miért vágná le? Én ott voltam, én láttam, én az első napon néztem meg azt a filmet, nekem nem üres az életem, én ezt tudom, én ezt ismerem, te nem tudod, ja. És nem csak a fiatalok élik meg ugyanígy, hanem a felnőttek ugyanezt. Olyan fesztiválon voltam, olyan ételeket kóstoltunk, olyan borokat hoztak, olyan sajtokat kínáltak. Mikor van a következő, hogy menjek? Ugyanezt csináljuk. Programok, amik kitöltik az életünket, amikre készülünk, amikre vágyunk ott lenni, és aztán büszkék vagyunk rá, hogy ez a miénk. Olyan koncerten voltam, azt neked hallani kellett volna. Hát nem volt már rá jegy. Amik megemelnek bennünket. Nem üres az életünk, mert program, mindig kell valami. Mert ha nem megyek, akkor lemaradok valamiről. Ha nem mentem, üres az életem? Ha nincs karszalagom? Ha nem tudok mondani arról az élményről semmit se? Üres vagyok? Kevés vagyok? Akkor eszközök, amiket ha megveszünk, akkor minden megoldódik az életünkben. Akkor a munka öröm lesz, akkor játszva fogunk takarítani, nem tudom, mit reklámoznak mostanában. Rég néztem filmet vagy tévét, hogy mi az, amit éppen most meg kell venni, mert az nagyon akciós. Az azért a hírekből eljut hozzám, hogy 2,5 milliárd a lottó. Hát ha az megvan, boldog az élet, hát abból mindent rendezünk. Persze, meg széthullik körülöttünk az összes kapcsolat. Nem hozzánk kapcsolódnak, hanem a forráshoz, a pénzhez kapcsolódnak. Az eszközök, amik teljessé teszik majd az életünket, és nem ismeritek ezt? Hogy valami bekattan, és nekem azt meg kell szerezni. Attól minden meg fog oldódni, és küzdünk érte, és hadakozunk, és áldozatot hozunk, és lemondunk, és megtörténik a csoda, és ott van. Első nap, második nap, harmadik nap. És a csoda eltűnt. És kell egy újabb élmény, kell egy újabb eszköz, kell valami, mert annak az ereje már kiment. Mert üres, mert szomjazik az életünk, mert miről szól az életünk? Programok, eszközök és a kapcsolatok, amik tartást, tartalmat, értéket tudnának adni, de milyen üresek a kapcsolataink is, milyen felszínesek a beszélgetéseink is. Mert nehéz megnyílni, mert nehéz igazán adni, és még nehezebb befogadni, mert az a fránya önzés, az mindig falakat emel. Marad a magány és az üresség. Ismerjük ezt a történetet, azt gondolom mindannyian. És Jézus föláll, és valami olyat mond, amit senki más nem mond. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai fognak áradni. Jézus nem programra hív, gyertek el, lesz egy különleges református este, az olyan tuti lesz. Jézus nem eszközt ad a kezünkbe, van egy különleges énekeskönyv. Ha te azt kinyitod, ha nincs hangod, akkor is gyönyörűen fogsz énekelni. Önmagát adja. Ha valaki szomjazik, hozzám jöjjön, és forrásra talál belülről. Én magamat adom. És látjuk sorba, 6. fejezetben az én testemet, ha nem eszed, nincs benned az élet. Ha véremet nem iszod, nem élsz. És most ugyanez. Én vagyok a forrás, neked adom magamat. Így áll, és megtelik az életed, sőt, túlcsorduló életed lesz tőlem. Jézus ugyanazt mondja, ugyanarra a hitre hív bennünket, amit vele tudunk megélni, hogy ő magát adja nekünk, senki más nem adja így magát nekünk. De ez a kép, amit Jézus mond, ez nem egyszerűen az életnek a lelki ürességéről szól. Az ünnep, amire fölmegy Jézus, adja ennek a hátterét, meg az apropóját is. A pusztai vándorlás képe van előttünk, ahogy Isten jól lakatja népét, és Izrael úgy ünnepli ezt, hogy a főpap merít a Siloám tavából, és viszi végig a városon keresztül azt az edényben a vizet, és mikor megérkezik a templomba, belép a templomba, odaér a szentélyhez, és az oltár előtt kiönti. Ami megtartott minket végig a vándorlás közben, az Istennek az ajándéka, nem volt víz, szomjúhoztunk. Nehéz nekünk érteni, mert megnyitjuk a csapot a falból, és már jön. Olyan házat is lehet venni, ahol termálvíz is jön a falból. Fantasztikus. Tényleg az. De ilyen világban élünk. Alig értjük azt, ami itt van előttünk. A pusztát, a szomjúságot. Nem néztem utána, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy az ember belehajjon, ha nem iszik. De mindannyian tudjuk, hogy nagyon rövid. Evés nélkül kibírjuk. Ivás nélkül nem. És ha valaki megérzi, hogy egy hétvége víz nélkül, az életveszélyes történet. Az életveszélyes. És ők erre emlékeznek, merítenek vizet, végig vándorolnak a városon. A víz, az élet, amit Isten ad. És az oltár előtt öntjük ki, Urunk, te gondoskodsz rólunk. Ráadásul Jeruzsálemtől 2 bukkanó és már sivatag. 2 bucka után már sivatag következik. A ciszternákba gyűjtik, lekövezik a várost, hogy összetudják gyűjteni a vizet, mert akkora kincs. És Jézus miközben megy a menet, a főpap viszi a vizet, hogy az oltára kijöntse, mert hogy az Isten gondoskodik, akkor föláll Jézus, odáll a tömeg mellé az út szélére, és hangosan belekiabál a tömegbe, aki szomjazik, jöjjön én hozzám, hogy és igyék. Micsoda feszültség, ott viszik a vizet, a tömeg megy a templomba, Jézus ott áll az út szélén, hallják, hogy mit mond, és azt hiszem, hogy csak lassan esik le, hogy itt van a forrás. Hogy Jézus maga a forrás? Hogy ő az, akiben Isten gondoskodik? Mi visszük a hagyomány szerint. Mi visszük az emlékeink szerint. Mi a templomba akarunk érni, hogy ott az Isten, hogy ez Jézusban itt van mellettem az út szélén. És testvérek, ha ezt mi halljuk ma, akkor azt hiszem, hogy ugyanez az élményünk. Mit jelent kereszténynek lenni? Vonulunk együtt a szertartásainkkal, megyünk úgy, ahogy mindig is csináltuk, ahogy apáink, nagyapáink, az ünnepeket üljük, ahogy ők is ülték. És egyszerre csak közben belekiabál Jézus ebbe a szép rendbe, a szép ünnepbe, hogy itt vagyok, nem értitek? És amit én tudok adni, az belülről fakad, a lélekről beszél. Belülről fakad, nem a szertartáson keresztül érkezik hozzátok, hanem magamat akarom adni neki. Nektek, ha valaki befogad, abban ott van az élet, abban belülről fog forrás fakadni. Mert az Isten lelke belülről oltja azt a szomjúságot, amit sem a programjaink, sem az eszközeink, a tárgyaink, sem a kapcsolataink nem fognak oldani. Isten maga lesz az, aki megoldja a szomjúságunkat, és az ember már tudja, hogy hozzá kell igazodnom. Már tudom, hogy nem kell bizonytalankodnom abban, hogy mit bízok rá, mit engedek neki, mert belülről fog áradni. És ezért olvastuk a 63. Zsoltárt, Dávid imádságát, Dávid Zsoltárát. Hadd olvassa belőle néhány verset újra. Dávid Zsoltára abból az időből, amikor Júda pusztájában volt. Ó Isten, Te vagy Istenem, hozzád vágyakozom, utánad szomjazik lelkem, utánad sóvárog a testem, mint kiszikkadt kopár víztelen föld. Így nézek rád a szentélyben, hogy lássam hatalmadat és dicsőségedet, mert szereteted az életnél is jobb, ajkam téged dicsőít. Fekvőhelyemen is rád gondolok, minden őrváltáskor rólad elmélkedem, mert Te voltál a segítségem, szárnyad árnyékában újjongok, ragaszkodik hozzád lelkem, jobban támogatsz engem, jobboddal támogatsz engem. Dávid ugyanattól a lélektől ihletve írja le ezt. Dávid ugyanazzal a lélekkel van tele, a szent lélekkel. Amikor írja, amikor megéli, a pusztában van, szomjazik. Ráadásul az írás magyarázók szerint két helyzethez lehet kötni az ő életében ezt a Zsoltárt. Az egyik, amikor Saul király elől menekül, a másik, amikor saját fia Absalom elől menekül. Aki föllázad az apjának az uralma ellen, és ő akar király lenni, és Dávidnak menekülni kell a palotából, az életéért fut, hogy a fia meg ne ölje. És látjátok, hogy mit imádkozik ez az ember? Hogy a szereteted jobb, mint az élet. Mint a szerelmes. Hogy ott fekszem az ágyamon, és Uram, rólad gondolkodom, és arra vágyom, hogy veled legyek. Mert nálad biztonságban vagyok. Mert nálad mindenem, minden szükségem betöltetett. Mert Te vagy mindenem. Értitek ezt? Ismeritek ezt? Ismeritek ezt a hitet, ezt a közösséget Istennel? Amit a lélek ad, amit a lélek munkál, ezt a szertartást nem adja meg soha. Ezt a hagyomány csak hordoz, csak utal rá. Elénekelhetjük Dávidnak a Zsoltárát. Eredeti hangszereléssel. De nem attól lesz a miénk, hanem a lélektől. Aki elvégzi benne. Aki hívogat, Jézus ott áll az út szélén, és kiabál a sokaságnak. Aki szomjas, hozzám jöjjön. Ézsaiás ezt hirdeti. Én vagyok, miért másért adtok pénzt, ami nem fog megtartani? Én meg ingyen adnám nektek, ha kellene, ha innátok. Éled ezt. Kérd Isten lelkét, hogy töltsön be. Kérd őt, hogy ő oltsa a szomjúságot az életedből. Nem lehet összehasonlítani a programokkal, az eszközökkel, a tárgyakkal. Forrás, ami belülről felfakad. Ő ad szabadságot, ő ad biztonságot, ő ad vigasztalást. Látjátok, Dávid fut, az életért fut, és mégis biztonságban van. És azt írja Jézussal kapcsolatban az evangélium, hogy ezt a lélekről mondta, mert még nem töltetett ki, mert még nem dicsőült meg. És Jézus megdicsőülése a halálára vonatkozik. A halálára és a feltámadására. És látjátok, nem úgy mondja, hogy még a szenvedésen nem ment keresztül. A dicsőségről beszél. Istennel minden más. A lélekkel minden más. Más az elutasítottság. Más a gyász. Más a fájdalom, a fizikai szomjúság Istennel. Mert belülről ott van a forrás, ami megtart, amiben biztonság van. A bizonytalanság és a szomjúság után végül a félelemről is hadd szóljak. Ott van a félelem ezekben a versekben, 31. és következő verset olvasom. Akkor sokaságból többen hittek benne, és azt mondták, amikor eljön a Krisztus, vajon több jel tesz majd, mint amennyit ezt tett? Meghallották a farizeusok, hogy a sokaság ezeket suttogja róla, és szolgákat küldtek a főpapok és a farizeusok, hogy fogják el őt. Amit alá szeretnék húzni ebből az, hogy az emberek suttogva beszélnek Jézusról. Suttogva. Mert pontosan tudják, hogy közöttük mászkálnak az őrök, akiknek az a dolga, hogy elfogják Jézust, és ha Jézust elfogják, azért fogják el, mert nem tetszik az a vezetőknek az, ahogy róla beszélnek. Csak suttogva mernek beszélni. És ha az előbb azt mondtam, hogy mert ezt mondja az ige, hogy a Szentlélek betölt bennünket, betölti a hiányainkat, akkor mit jelent ez? Azt jelenti ez, hogy az ember utána nem nélkülözik? Azt jelenti ez, hogy utána az emberben nincs már többet bizonytalanság és kételj? Azt jelenti ez, hogy többet meg se érint, akármit csinálnak, akármit mondanak rólam? Csak suttogva mertek menni, beszélni róla. Jézus, amikor fölmegy az ünnepre, titokban megy föl. És ma azokban az országokban, ahol kereszténynek lenni életveszélyt jelent, suttognak az emberek. Félve ejtik ki Jézus nevét. Ott él bennük. Félve ejtik ki. Ha valaki ma azt mondja, rábíztam Jézusra az életemet, ő határoz meg. Fél. Mit fognak mondani a családban, a környezetemben? Majd bolondnak fognak nézni. Majd ki fognak engem rekeszteni, majd gúnyolódni fognak velünk. Akit betölt Isten lelke, abban nincs félelem? Testvérek, én ez alapján azt merem mondani, hogy dehogy is nincs. Mert megvallani Jézust mindig is veszélyes volt, mindig is van tétje. Mert osztozunk Jézus sorsában. Ahogy őt fogadták, úgy fogadják az övéit is. Ha őt kigúnyolták, megvetették, lesz benne részünk nekünk magunknak is. És mégis, amikor Jézus meghívja az embereket önmagához, nem azt mondja, hogy aki hozzám jön, az kútra talál, hogy majd mindig lesz számára víz. Mondhatná ezt is, ez is igaz. De többet mond. Azt mondja, hogy forrásra talál önmagában. Olyan forrásra, ami jön, ami buzog, ami kiárad. És Ézsaiásnál nem ezt olvastam fel, hogy Izraelt hívja Isten, de Izrael rácsodálkozik arra, és az a nép, azok az ismeretlen, azok kik? Azok hogy kerülnek ide? Nem csak önmagukért van velük Isten, hanem azokért is, akik még távol vannak. Nem csak bennünket tart jól Jézus az életvizével, hanem kiárad belőlünk a többiekhez is. Mert az övéi Jézusi emberek lesznek. Mert azt mondják, hogy nem magamért élek. Ettől tanítvány az ember, nem? Ettől lesz Jézus követőjévé. Nem magamért élek. Nem az én életemet élem, hanem részese lettem az Isten életének. Részese lettem az Isten tervének. Ahogy Jézus adta magát, ugyanaz a lélek munkál bennünk is, hogy szabadít föl arra, hogy tudjam magamat adni. Otthon is, meg azon túl is, a gyülekezetben is, meg azon túl is, hogy tudjuk magunkat adni. Félelmetes? Igen, félelmetes. De csodálatos. Mert ha megnézzük ezt a fejezetet, a főpapok kiküldik a szolgákat, hogy fogják el Jézust, és a szolgák visszaérkeznek, mégpedig üres kézzel, és ezt mondják. A szolgák visszamentek a főpapokhoz és a farizeusokhoz, akik ezt kérdezték tőlük, miért nem hoztátok ide? A szolgák így feleltek, ember még így soha nem beszélt, ahogyan ő. A farizeusok ezt mondták nekik, titeket is megtévesztett. Kiküldik az elfogó hadsereget, és az lenyűgözve áll, és dehogy akarja elfogni Jézust, hanem inkább csatlakozni hozzá. Ez történik. Az Isten kezében van az életünk. A forrás az nem áll meg nálunk. Az megy tovább, hogy másoknak a szomjúságát is oltsa. És hogy mikor mi történik, az Istennek a kezében van. Ebben a fejezetben újra és újra előjön ez a téma, minek az ideje van? Mikor van az idő arra, hogy Jézus fölmenjen az ünnepre, és mikor nincs? Mikor van idő arra, hogy őt elfogják, és mikor nincs? Nem a főpapok, nem a vezetők döntik el. Isten kezében van ez. ne féljetek hát. Ő az élet, és ő nem veszíti el azt, akit kiválasztott és elhívott. Ő megőrzi azt az életet, a halálon keresztül is. Ezért van nekünk szabadságunk úgy nézni, a gyászban és a fájdalomban is, hogy de Jézus feltámadt, de azt ígérte, hogy nem a halálé a végső mondat és pont, az életünk nem vész el, mert rábíztam. Ne félelmetes? Igen, félelmetes. De mégis forrás van bennünk, a lélek dolgozik bennünk, a lélek mozdít bennünket és akarja nem csak bennünket, a mi szomjúságunkat megoldani, hanem a körülöttünk levőknek a szomjúságát is. Testvérek, gyülekezetként hadd szólítsalak meg, nem csak személyesen, hanem közösségként is. Mit mond ez az ige nekünk? Hogy ez van ránk bízva. Hogy itt legyünk ebben a városban, és ezt hirdessük a szomjazó embereknek, fesztivál hátán, program hátán. Hogy jöjjetek Jézushoz, mert ő nála az élet vize van, és forrásra talál, aki hozzámegy. A mi dolgunk ugyanaz, mint amit Jézus tesz, mint amit Ézsaiás tesz, hogy megéljük azt, amit Dávid megélt, és hogy erre hívjuk meg a körülöttünk levőket, akiket ismerünk, és akiket nem ismerünk. Félelmetes? Igen, félelmetes. De gyönyörű. Mert nem a magunk életét élhetjük, hanem az Istennek az életét, amelyik belénk árad. Amelyik hagyja magát lögdösni, sodródni, amelyik kiteszi magát a gúnyolódásnak, és amelyik mégis önmagát adja az élet teljességét. Fogadjuk el, kérjük el Isten lelkét, és engedjük, hogy ez a lélek belőlünk is kiáradjon. Amen.